hogy építeni és karban tartani kell a gyülekezetet, hiszen állandóan jönnek új emberek. Még a legreménytelenebbnek látszó gyülekezetben is vannak azért új emberek, akiket be kell szoktatni egyfajta rendbe. Meg kell velük ismertetni azt a rendet, amit mi már ismerünk. Ugyanakkor ismerjük az igét 127. Zsoltárban, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak azon az építők, bármennyire is magasra jutottak el, mikor annak idején építették a New York-i felhőkarcolókat, nekik is az Úr áldásával kellett építeniük azt az épületet, illetve nekünk még inkább azt a gyülekezetet, amiben benne vagyunk. Azonban, amerre, hát hála Istennek elég sok felé megfordultam, nem túl hosszú életem során, láttam a legtöbb helyen azt, hogy a gyülekezetek sopánkodnak. És kialakul nagyon sok helyen egyfajta sopánkodó gyülekezeti modell. Ez nem egy tudományos kategória, ez egy tapasztalati tény, hogy nagyon sok helyen, különösen az utóbbi 10 évben kialakul egy fajta sopánkodó magatartás, és ebben az van benne, hogy hát itt nincsenek új emberek. Itt nem történik semmi, hogyha mi meghalunk, akkor nem lesz utánunk gyülekezet. Az ilyen gyülekezetekben sajnos lemondanak a jelenről és a jövőbeni lehetőségekről. A sopánkodó gyülekezetben, ami, hadd mondjam, ez nem egy tudományos kategória, ilyet nem lehet találni egyik megjelenő könyvben sem, ez lehet, hogy egy kisé szarkasztikus megnevezés a gyülekezetek egy részének. Egy pessimista gondolkodás van jelen. Lemondanak mindenféle kezdeményezésről, munkáról, és nagyon elharapózik az ilyen gyülekezetekben az önsajnálat. Azonban a lelki pásztort azt általában nem ilyen fából faragták, és a lelkét az magára vesz nagyon sok mindent, annak érdekében, hogy megmutassa, hogy nincsen igaza azoknak, akik sopánkodnak. És az ilyen lelki pásztor, aki ilyen sopánkodó gyülekezetben szolgál, az vállalja azt, hogy ő megcsinál mindent. És ebből fakad az, hogy ő egyszerre lesz hős, a gyülekezet hőse, és egyszerre lesz a gyülekezet áldozata. Csak hadd mondjam el a saját életem példáját. Előző szolgálati helyemen szerettünk volna az ifjúsági házban annak az udvarán egy szalonnasütőt építeni, és elvállalta valaki, hogy ő azt megépíti. Hát borzalmasan sikerült az a szalonnasütő, borzalmasan, pedig az illető dicsekedett azzal, hogy ő mennyire jó kőműves. Én meg azt mondtam, hogy na akkor én megmutatom, hogy hogyan kell szalonnasütőt csinálni, és a parókia udvarán építettem egy szalonnasütőt klinker téglából. Ahogy azt én elképzeltem, megálmodtam. És elismerte az illető, na hát igen, így kellene kinéznie. Nagyon könnyen beleesünk mi lelkészek abba a csapdába, hogy majd mi megmutatjuk, hogy hogyan kell bizonyos dolgokat elvégezni. Két bibliai példát is lehet erre találni. Az egyik az Ószövetségben, amikor Mózes vezeti a népet át a pusztán, és hát egy ilyen hatalmas népnek bizony az ügyes bajos dolgaival is a vezetőnek kell foglalkoznia, és Mózes törvénykezési napot tart, ami abból áll, hogy az emberek az ügyes bajos dolgaikkal, vitás problémás ügyeikkel megkeresik Mózest, és Mózes megpróbál igazságot tenni. És hosszú órákon keresztül kígyózik a sor, Mózes már hulla fáradt, a nép pedig elégedetlen, mert nem halad előre a sor, és akkor oda megy Jetró, az apósa, és megkérdezi, hát mit csinál Mózes? Nem lehetne ezt valami módon értelmesebben csinálni? Hát nem, hát nekem kell mindent elintéznem, hát egyedül vagyok mindenre, hát. Jetró azt javasolja, hogy válasz magadnak értelmes embereket magad köré, és ők ítélkezzenek a kisebb ügyekben, a kisebb volumenű ügyekben, a nagyobb ügyekben pedig menjenek hozzád. Így a sor is gyorsabban halad, te sem merülsz ki, mindenki elégedett lesz. Valóban így is történt. Hát bővebben, precízebben el akarjuk olvasni Mózes második könyvének 18. részében olvashatjuk ezt. Az Új Szövetségből is ismerünk egy példát, a Cselekedetek könyvében, a 6. részben van arról szó, hogy az apostolok kimerültek. És arra panaszkodnak, hogy nagyon sok munkát végeznek, de éppen az a munka, ami rájuk lenne bízva, az ige hirdetés szolgálata, az szenvedi meg azért azokat a dolgokat, hogy az asztal körül szolgálnak, hogy felszolgálnak, és kiszolgálnak embereket. És akkor választanak diakónusokat maguk köré, akik elvégzik azokat a dolgokat, amiket ők meg tudnak tenni, annak érdekében, hogy az apostolok el tudják végezni maradéktalanul az ige hirdetés szolgálatát. Nekünk is szembe kellene azzal nézni, hogy nem vagyunk szupermenek, akik mindent egy személyben meg tudunk tenni, nem hasonlítunk azokhoz az akcióhősökhöz, akik a modern filmekben egy személyes hadseregként elbánnak az ellenséggel. Nekünk szükségünk van munkatársakra. Szükségünk van presbiterekre, szükségünk van azokra az emberekre a gyülekezetben, akiknek valamilyen karizmájukat föl tudnák használni a gyülekezet érdekében. Ugyanakkor a másik oldalról pedig a gyülekezeti tagoknak, presbitereknek föl kell azt ismerni, hogy nekik van olyan adottságuk, amiket nem használtak eddig a gyülekezet érdekébe, és azokat mozgósítani kell, hogy együtt jobban menjen a munka. Be kell azt látni, hogy az egyszemélyes színház, mint gyülekezeti gyakorlat, az nem járható tovább. Az egyszemélyes színház, ahol a lelkész monodrámája folyik, és gyakran valóságos drámája, az nem segíti a gyülekezetnek a fejlődését, nem segíti a gyülekezet életét. Lehet, hogy nagyon kényelmes, de az biztos, hogy az ilyen gyülekezet csak egyre inkább le fog épülni. Jézus néhány dolgot elmondott a gyülekezettel kapcsolatban, amire részben történt a délelőtti előadásban is utalás, a missziói parancsban, de ehhez még egy másik fontos rész, a 22. részt is jó idézni. Mert, hadd kérdezzem meg, tudjuk-e azt, össze tudjuk azt foglalni néhány mondatban, hogy milyen a jó gyülekezet? Össze tudjuk azt foglalni 5 mondatban, hogy milyennek kell lenni egy biblikus gyülekezetnek? Azt hiszem, hogy nem nagyon tudjuk ezt összefoglalni. Ezért szükséges Jézus kijelentéséhez mérnünk magunkat. Jézus azt mondja, hogy a Máté evangéliumának 22. részében, amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek, egyikük pedig egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második pedig ehhez hasonló, szeresd fele barátodat, mint magadat. A Máté evangéliumának 28. részében pedig az van megírva, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus tanításait követve, az apostolok gyakorlatát követve, a biblikus gyülekezet az a gyülekezet, amelyik elvégzi a rábízott küldetést. Ami elvégzi az Istentől kapott feladatot. Az első feladat pedig a felolvasott ige alapján az az Isten dicsőítése. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A biblikus gyülekezetnek úgy, mint a biblikus keresztény embernek az első és legfontosabb feladata, hogy Isten dicsérje az ő életében. Bennünket Isten azért teremtett, hogy mi az ő dicsőségére éljünk. Éppen ezért a keresztjének, közösségének, a gyülekezetnek is az a legfontosabb feladata, hogy Isten dicsőítse. A második, amit Jézus mondott, az az, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagyis, hogyha nekünk személyeknek, keresztény embereknek ez a második legfontosabb feladatunk, akkor a gyülekezetnek is ez a második legfontosabb feladata, hogy szeressük a fele barátunkat, a másik embert. Ezt más szavakkal úgy lehet megfogalmazni, hogy a gyülekezet feladata Isten szeretetének és kegyelmének továbbadása és megsokszorozása. Vagyis nem maradhat abban annyiban, hogy csak egy embernek adom át Isten szeretetét, hanem az a gyülekezet feladata, hogy a lehető legtöbb embernek továbbadja Isten szeretetét, Isten kegyelmét. Ha már az iskola délelőtt szóba került, az Isten szeretetének a továbbadása nagyon szépen történhet egy református iskolán keresztül. Hiszen ott nem csak 100 diákot érünk el, mondjuk egy számot, hanem a 100 diáknak vannak szülei. Akkor már elérünk 300. Vannak testvérei. Még több embert elérünk. Vannak rokonai, akik ennek révén egy iskolai és gyülekezeti alkalom keretében bejönnek a templomba, elérünk még több embert. Ugyanakkor nem szabad abban a illúzióban ringatni magunkat, hogyha iskolánk lesz, akkor azzal teli lesz a templom. Lehet, hogy lesznek évnyitók, meg bizonyos alkalmak, amikor teli lesz a templom, de az átlagos vasárnap már nem lesz teli a templom. Az a célunk, hogy az evangéliumot továbbadjuk. Nem az a célunk, hogy a templomot megtöltsük. Mi a harmadik, amit megtanulhatunk Jézus szavaiból, a missziói parancsból? Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus arra kéri a tanítványait, a követőit, a barátait, hogy amit ők megtanultak, amit ők megízleltek Isten országából, azt továbbadják. Ehhez el kell menni, oda kell menni a másik emberhez. Nem kell mindenkinek külföldre elmenni misszionáriusnak, missziót végezni, de adott esetben át kell menni a szomszédba. Mert lehet, hogy a szomszédom látja, hogy én elmegyek templomba, de sosem jön el maga a templomba. Lehet, hogy még sose hallotta azt, hogy mit jelent az a szó, hogy evangélium. át kell adni, el kell menni hozzá, és tanítvánnyá kell tenni őt is, ha csak lehetséges. Ez a harmadik feladata a biblikus gyülekezetnek, hogy az emberek felé missziót végezzen, tanúságot tegyen Jézus Krisztus által hozzánk jött kegyelemről. Negyedszer Jézus azt parancsolja, hogy kereszteljünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ez pedig más szóval azt jelenti, hogy a gyülekezet nagy családjába bekapcsoljuk az embereket. Vagyis mi beletartozunk már Istennek a családjába, és így a gyülekezetnek a családjába is, szeretnénk magunk mellé testvéreket. Ehhez őket be kell fogadni. Lehet, hogy nem azzal kezdődik a befogadás, hogy rögtön megkereszteljük őket, az egy későbbi lépés lesz, de mindenféleképpen az a gyülekezetnek a feladata, hogy fogadja be őket, fogadja be az új embereket a gyülekezet nagy családjába, és mikor elérkezik a megfelelő alkalom, akkor keresztelje is meg őket. Ezzel mutassuk meg Istennek a szeretetét, kegyelmét, ami rájuk is vonatkozik, nem csak mi ránk. Vagyis a gyülekezet, a biblikus gyülekezetnek a negyedik legfontosabb ismérve az, hogy közösséget teremt, és a családokat bekapcsolja a gyülekezetbe. Az ötödik, a missziói parancsnak az utolsó eleme, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Jézustól 3 éven keresztül tanultak a tanítványok, utána önállóan kellett végezniük a feladatot. Jézus felkészítette őket a szolgálatra, és utána a tanítványok szolgáltak. De a tanítványoknak is föl kellett készíteni másokat a szolgálatra, minél több embert, hogy ezt a szolgálatot párhuzamosan és generációkon keresztül tudják végezni a Krisztusban hívő emberek. Nagyon fontos ige ezzel kapcsolatban, ez majd még elő fog kerülni, Pál apostol az efézusi gyülekezethez azt írja, és Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Tehát Isten azért adott először tanítványokat, apostolokat, később pásztorokat, lelkipásztorokat, hogy mi fölkészítsük a szenteket, vagyis benneteket, testvérek, a szolgálat végzésére. Ez az 5 célja annak, de egyben ez az 5 oka is annak, hogy mi templomba járunk, hogy mi gyülekezetbe tartozunk. Nem csak Hajdúböszörményben, nem csak Püspökladányban, hanem bármelyik településén, az országnak, vagy éppen a világnak. Mi az, amit Jézus ígér? És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hogyha így tudjuk végezni a szolgálatunkat közösen, akkor nekünk ígér Jézus, hogy velünk van a világ végezetéig. Nagyon fontos azt tudatosítani magunkban, hogy a gyülekezetet azt építeni is kell. Nem ülhetünk ölbetett kézzel. Mert hogyha ölbetett kézzel ülünk, akkor bizony a gyülekezetünk leépül. Hogyha csak a másik embertől vagy a lelkésztől várjuk azt, hogy építse a gyülekezetet, akkor az a gyülekezet építés az vajmi kevéssé lesz eredményes. Ugyanakkor tisztában kell lennünk azzal a dologgal is, hogy a gyülekezet növekedése önmagában nem lehet cél. Nem azért kell építeni a gyülekezetet, hogy növekedjen a gyülekezet. A gyermeknek, aki megszületik egy családban, nem kell megparancsolni azt, hogy növekedjen. A gyermeket azt táplálni kell, megfelelően kell róla gondoskodni, fizikailag, lelkileg, szellemileg táplálni kell őt, és hogyha az a gyermek egészséges, akkor növekedni fog. Még egyikünk sem parancsolta meg a gyermekének, hogy növekedjen. A gyermek nő magától, még úgy is szoktuk mondani, mint a gomba az eső után. Éppen ezért az a kérdés, hogy a gyülekezetünk az egészséges-e? Mert hogyha egészséges egy gyülekezet, akkor az egészséges gyülekezet az növekszik is. Az egy, mint egy melléktermék, de nem mellékes dolog, meglátszik. Tehát cél az, hogy egészséges legyen a gyülekezetünk, és cél az, hogy betöltse a küldetését. Küldetés az előbb elmondott 5 pont, illetve, hogy egészséges legyen a gyülekezet. Hogyha pedig azt látjuk, hogy a gyülekezetünk nem növekszik, vagy egyenesen csökken, akkor azt kell megnézni, hogy mi gátolja a gyülekezet növekedését. Mi gátolja azt, hogy egészséges legyen. Mi a betegségnek az oka. Mi miatt történik az, ami jelenleg van a gyülekezetben. Tegyük fel a kérdést, hogy a gyülekezetünk elvégzi azt az 5 feladatot, amit Jézus rábízott? Jelen vannak-e a gyülekezetünkben azok az emberek, akikért van a gyülekezetünk? Elérjük a kívülállókat, az elveszett embereket? Növekednek-e a tagok, a gyülekezeti tagok az ő hitükben, a lelkiségükben, Isten iránti elkötelezettségükben, szolgálatukban, áldozatkészségükben? Növekednek-e az egymás iránti szeretetben? Nagyon sok mindent meg lehet kérdezni, föl lehet tenni kérdésként. Nyilván vannak olyan szélsőséges helyzetek, amikor egy település lélekszáma drasztikusan csökken. Ott is van feladata a gyülekezetnek, de ott a gyülekezet fogyásának már ilyen oka is vannak. Én most nem ezekről a szélsőséges, ám szomorú példákról beszélek. Érdemes azt megnézni, hogy a biblikus gyülekezetnek milyen a szerkezete. Ezt az ábrát, ezt nem én szerkesztettem meg, ezt kölcsönvettem egy debreceni gyülekezettől. A lelki pásztor megengedte, hogy ezeket az ábrákat használjuk. Ezen az ábrán lehet azt látni, hogy a gyülekezet felépítése az koncentrikus körökhöz hasonlítható. Legnagyobb terület az a világ. Az a világ, amiben benne élünk. Jelen esetben most itt vagyunk Püspökladányban, nem tudom, hogy hány ezer ember lakik itt Ladányban, 10-20 ezer, nem tudom, 17 ezer ember. Ha mind ott lenne a templomba, hát bizony igencsak zsúfoltan lennénk. Kicsit szűkebb kör az érdeklődők, akik valamilyen alkalomból időnként becsábulnak a templomba. Esetleg egy temetés kapcsán, vagy egy orgona hangverseny kapcsán, vagy valamilyen nemzeti ünnep kapcsán megjelennek. Még szűkebb kör, és valamivel többen vannak a látogatók, akik minden másnap jönnek templomba, tettenek ismerni a karácsony másnap, húsvét másnap, pünkösd másnap, meg esetleg még keresztelő alkalmával is. Aztán vannak a gyülekezeti tagok, akik már valamennyire rendszeresen ott vannak templomban. De gyülekezeti tagnak nevezzük azokat is, akik az egyház fenntartói névjegyzékben benne vannak. Nem mindenki kellően rendszeresen van jelen a templomban, de rendszeresen beadja az egyház fenntartását, és ezzel kifejezi a kapcsolódási szándékát a gyülekezethez. Aztán még szűkebb kör, még inkább körülhatárolható kör, azok az emberek, akik közösséget vállalnak, és valamilyen kisebb-nagyobb szolgálatban részt vesznek. Süteményeket sütnek, egy szeretett vendégségre elmosogatnak, esetleg takarítanak alkalmanként, de rendszeres szolgálatuk talán még nincsen, csak így alkalmilag szolgálnak, de már a közösség vállalásuk az már jobban tetten érhető, mint egy kívülállónak. És vannak a vezetők, a munkatársak, akik közé a presbiterek elsősorban beletartoznak, de vagy valamilyen irodai munkatárs, vagy egyéb olyan munkatárs, akinek rendszeres szolgálata van a gyülekezetben. És mi mindannyian Isten igéje köré gyűlünk össze, Isten igéje van a központban. Tetszenek látni azokat a kis sárga nyilakat, amik befele mutatnak. Mindenki kívülről érkezik, és úgy reménység szerint egyre beljebb jut, egyre inkább közelebb jut Istennek igéjéhez. És van egy piros nyíl, ami visszamutat a világba. Ez a misszió. Hogy akiknek az elkötelezettsége kellően megerősödik Isten igéje iránt, annak arra rá lehet bízni, és rá is kell bízni azt a missziót, amiből újabb embereket érhetünk el a gyülekezetben. El kellene azon gondolkodnunk magunk csendességében, hogy vajon hova tesszük a saját életünket. Mert az is előfordulhat, hogy bizonyos tekintetben a vezetőkhöz tartozunk, de lehet, hogy más tekintetben még az érdeklődés szintjén vagyunk. Ezt mindenkinek magának kellene megvizsgálnia. Egy igét hadd idézzek, a zsidókhoz írt levél 5. részében a 12. verset. Ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. A zsidókhoz írt levél szerzője egy kicsit panaszkodik. Panaszkodik arra, hogy a gyülekezetének tagjai, vagy annak a gyülekezetnek a tagjai még mindig a tejnek eledelével, italával táplálkoznak, jól lehet, már nagyon régen Krisztus követőkké lettek. Már tanítaniuk kellene, már a missziót kellene végezniük a világban, már újabb embereket kellene nekik elérni, ehelyett még mindig az Isten beszédeinek alapelemeit kívánják, hogy magyarázzák nekik. Vannak Magyarországon is ennek megfelelői. Ismerek olyan embereket, akik egyik evangelizációról a másikra mennek. És akár képesek órákat utazni országon belül, hogy egy újabb evangelizációra elmenjenek. És újból megtérjenek. Hát miért nem indulnak tovább a hit útján, és erősödnek meg a szolgálatra, miért vágyakoznak még újból és újból a tejnek italára? Hát ezt talán ők tőlük egyszer megkérdezzük. Ha jól megfigyeljük Jézus Krisztus szavait, akkor Jézus az elveszetteket nagyon fontosnak tartja. Lukács evangéliumának 15. részét majd, hogyha odahaza föllapozzuk, akkor megtaláljuk benne az elveszett fiúkról szóló példázatot, az elveszett drachmáról szóló példázatot és a tékozló fiúról szóló példázatot. De nagyon sok helyen Jézus arról szól, hogy számára mennyire fontosak az elveszettek. Hogy Isten országában az angyalok között örvendezés van, amikor egy ember hazatalál, megtér, Krisztus követőjévé lesz. Nem az egészségeseknek van szükségük a gyógyulásra, hanem a betegeknek. Márpedig A legtöbb gyülekezetben kicsit furcsán nézünk azokra, akik elveszettként, kívülállóként bejönnek hozzánk. Megnézzük, hogy hogyan viselkednek. Ó, hát ez rosszkor áll föl, rosszkor ül le, még a sapkáját vagy kalapját is a fején hagyja, esetleg rövid nadrágba jön be nyáron a templomba, megszóljuk őket, rossz szemmel nézünk rájuk. Pedig örülni kellene, hogy ide találtak, hozzánk találtak, és hallják az evangéliumot. Ha kinézzük őket, akkor legközelebb nem fognak hozzánk jönni, elmennek a szektákhoz, mert az emberek keresnek. A világ fiai sóvárogva várják az Isten gyermekeinek megjelenését. Kérdés, hogy mi tudunk-e Isten gyermekeiként, a világosság fiaiként megjelenni számukra és felmutatni az evangéliumot. Van egy folyamat. Lássuk meg a világból, az érdeklődőkbe, és így egészen a gyülekezet magjáig, és utána pedig ki misszióba a gyülekezet építése érdekében, illetve az Isten országának építése érdekében. És ezt a körfolyamatot, ezt a körforgást folyamatosan táplálni kell, erősíteni kell, hogy akik már lelkileg elég érettek, azok kimenjenek a gyülekezetbe, és megtalálják az emberekkel a hangot, és hirdessék nekik az evangéliumot. Ezt az előbb látott ábrát térben is érdemes elképzelni. A piramisnak a legalján, a legalsó lépcsőfokon van a világ, Isten igéje pedig a legtetején. Az egészséges gyülekezetnek az is ad stabilitást, hogyha az egyes rétegek megfelelő szélességben vannak jelen. Tehát nem az az erős gyülekezet, amelyikben csak hívők vannak. És kizárják maguk közül a világban lévő embereket. Az nem egészséges gyülekezet, azt úgy hívják, hogy szekta. Az sem egészséges gyülekezet, ahol a vezetők tengenek túl, és mindenki vezető akar lenni. Akkor fölborul az egyensúly. Jó, hogyha az egyensúly úgy néz ki, mint egy piramis. Még egy néhány gondolat arról, hogy Jézus kívülről hozza az embereket. Egyszer a tanítványok megkérdezik Jézust, hogy Mester, hol laksz? És Jézus először azt mondja nekik, hogy jöjjetek, nézzétek meg. Minden kötelezettség nélkül, gyertek, nézzétek meg. Aztán, ahogy telik az idő, Jézus azt mondja a követőinek, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és én megnyugvást adok nektek. Aztán még inkább megpróbálja őket Isten követésére, az Isten iránti buzgalomra elsegíteni, és azt mondja nekik, hogy kövessetek engem, kövess engem. És végül az utolsó szint, amit Jézus mond a tanítványainak, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Jézus fokozatosan, lépésről lépésre növeli az emberek elkötelezettségét. Nem ajtóstól ront a házba, és nem azt mondja a drogos embernek, hogy tagad meg magad, és vedd fel a keresztedet. Hanem fokozatosan kapcsolja önmagához. Van egy veszély, hogy mire valaki végigmegy ezen a folyamaton, ezeken a lépcsőkön, és egészen a legbelső gyülekezeti maghoz tartozik, addigra elveszíti a kapcsolatát a külvilággal. Addigra annyira szent lesz beszédében, gondolkodásában, életvitelében, hogy nem csak nem érzi jól magát a világ fiai között, hanem nem is hajlandó velük szóba állni. Nem is értené meg egyik ember a másiknak a szavát, mert a kegyes emberre jellemző egyfajta szóhasználat, egyfajta kánaáni nyelv, így szoktuk mondani. A világban lévő emberek, ha bemegyünk egy üzletbe, bevásárlóközpontba, egy étterembe, akkor egészen más nyelvet beszélnek az emberek. És mi nem tudjuk igazából, hogy ők miről beszélnek, ők meg még kevésbé tudják, hogy mi templomba járó emberek miről beszélünk. És ez nagy veszély. A másik veszély pedig, hogy szembe kerül egyfajta hagyományos gondolkodás és biblikus gondolkodás. A hagyományos gondolkodás az azt mondja, hogy a lelki pásztor végzi a szolgálatot. A lelkész szolgál. Mindenki más a gyülekezetnek a tagja. De ha valami szolgálatot kell végezni, azt a lelki pásztor végzi. Ez egyrészt abból fakadhat, hogy ha a lelkésznek nincsenek munkatársai, másrésztről abból a bizalom hiányból következhet, ami szerint senki más nem tudja úgy elvégezni a szolgálatokat, mint én, a lelki pásztor. A bibliai minta ezzel szemben azt mutatja, hogy a gyülekezeti tagok végzik a szolgálatot, a lelki pásztor pedig felkészíti a szenteket a szolgálat végzésére. Nem az a szolgálat a Biblia szerint, hogy igét hirdetek. Az a tanítás. Az a feladat, hogy én felkészítem a rám bízott szenteket a szolgálat végzésére. Hogy ki hogyan tudja végezni családjában, szomszédja előtt, munkahelyén, ahova csak vetődik a tanítvánnyá tétel, a misszió szolgálatát. Hadd mondjam még egyszer, és Isten adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, vagyis a gyülekezet építésére. Krisztus teste az egyes gyülekezetekből áll. Ezért szükséges a szolgálatot megosztani. Így állhatnak be a presbiterek és más gyülekezeti tagok, hogy vezessenek gyülekezeti csoportokat, bibliaórákat, vagy látogassanak. Vagy egy adott gyülekezetben számtalan olyan szolgálati terület van, amit el kell végezni az adott közösségnek. Szintén előző szolgálati helyemen panaszkodtak férfi presbiterek arra, hogy haj, tiszteletes úr, férfiakat választunk a presbitériumba, mert nem lesz, aki kihordja a szemetet a templom udvarról. Mondom, jó, de a gyülekezet nem csak abból áll, hogy szemetet, meg faleveleket kihordunk a templom udvarról, meg levágjuk a sövényről a túlnőtt tágakat. A gyülekezet az egészen másról szól. Arra kellenek az emberek. És azt tudja végezni nő is, férfi is. A neki adott, Istentől kapott adottság, karizma szerint. Az egészséges gyülekezetnek van néhány alapvetően fontos tulajdonsága. Akkor lesz nagy egy gyülekezet, hogyha kicsivé tud lenni. Mit jelent ez? A gyülekezeti közösséget azt nem csak a templomban éljük meg. A templomban nagyon jó, hogyha együtt vagyunk, 100-an, 200-an, 500-an, 20-an egy kisebb gyülekezetben, ünnepről ünnepre egész sokan, de a közösséget az szükséges megélni kisebb csoportokban is. Szükséges a hétközi találkozás is arra, hogy gyülekezetünk erősödjön, egészséges legyen. Kis csoportokban, bibliakörökben tudjuk egymást jobban számon tartani. Tudjuk megkérdezni egymástól, hogy hogy van. Meggyógyult-e a gyermeke? Nincs-e valami olyan lelki problémája, amiben tudunk segíteni? Az egyéni számontartás, a hitben és a szeretetben való mélyülés, erősödés az a kis csoportokban kellene, hogy történjen. Nagyon fontos az, hogy minél többféle kis gyülekezeti csoport, bibliakör legyen. Amikor jó 3 évvel ezelőtt Hajdúböszörményben kerültünk, akkor nagy örömmel tapasztaltuk azt, hogy jönnek kereszteltetni szép számmal az emberek. Ugyanakkor bajba voltunk azzal, hogy jó, megkereszteljük a gyermeket, de hova hívjuk őket? Milyen csoportot tudunk nekik fölkínálni? Az óvodáskorú gyermeknek nincsen semmi. Legfeljebb vasárnap a gyerekistentisztelet, ami nem kis dolog, hogy van vasárnap gyerekistentisztelet, mert sok gyülekezetben sincsen. De nem tudtunk fölkínálni alkalmat az anyukáknak, a kismamáknak, a férfiaknak és egyéb élethelyzetben lévő embereknek. Csodálkozunk azon, hogy általában a református egyházban, hogy akik megkonfirmálnak 13-14 éves korban, azok kikonfirmálnak az egyházunkból. Nem lehet ezen csodálkozni, mert nem tudjuk őket hova behívni. Van egy gyülekezeti bibliaóra, ahol nagyrészt idősek vesznek részt, oda sajnos a 10 éves fiatalok nem mennek el, bármennyire is szeretettel fogadnák őket. Más az életkor, más az élethelyzet. Szükséges számukra egy olyan csoport, amiben őket be lehet integrálni, be lehet kapcsolni. A presbitereknek nagy szerepe volna abban, hogy kinek milyen adottsága van, olyan csoportot szervez, olyan csoport szervezésében, vagy éppen vezetésében vesz részt. Nem dicsekvésképpen, hanem Isten iránti hálával tudom azt elmondani, hogy az elmúlt esztendőben megalakíthattuk a Babamama bibliakört a gyülekezetünkben. Létrejött egy férfiak bibliaórája. 2 hetente összejönnek, és van, hogy maguk tartják az alkalmakat. Nem kell lelkésznek jelen lenni. Most is úgy van, lesz az imahét, mondtam, hogy elmarad. Azt mondták, nem marad el, majd ők megtartják. És van közöttük presbiter is. Nem is. Nagyon fontos egy egészséges gyülekezetben az, hogy legyen jelen minden generáció. Mert tény az, és ezért hálásak vagyunk, hogy az idősebb korosztály vállán hordja a gyülekezetet. Mindenféle szempontból. Anyagi terheket még jobban viselik, mint a fiatalok, esetleg munkával rendelkező fiatalok. De a cél az, hogy a fiatalokat is bekapcsoljuk, az aktív korosztályt is bekapcsoljuk a gyülekezetben. Felismertük azt is a saját gyülekezetünkben, hogy vannak generációk közötti feszültségek, és több olyan probléma visszavezethető arra, hogy a generációk egymástól elkülönültek, mely problémák gátjai a gyülekezet fejlődésének, növekedésének. Fontos, hogy ne csak jelen legyenek az egyes generációk, a kisgyermektől az aggasztjánig a gyülekezetben, de azok között meglegyen a kapcsolódási felület is. Legyenek olyan alkalmak, amikor a csoportok önállóan dolgoznak, tevékenykednek, és legyenek olyan alkalmak, amikor együtt vannak. Minden csoport együtt van, és közösen élik meg az Istenhez való tartozásnak a csodálatos élményét. Ilyen felismerésből fakadt az, hogy elkezdtük szervezni a nyári többgenerációs családi táborunkat, ahol a 10 hónapostól, 10 hónapos gyermektől a 80 éves idős emberünk mindenki jelen van. És így hirdetjük meg, hogy családok jöjjenek. Gyerekeket magukban nem is szívesen viszünk el, hanem arra biztatjuk a szülőket, hogy legalább egy nagyszülőt küldjenek el a gyerekkel. Vegyenek részt, mint családok ezekben a táborokban. Ilyen lesz most január utolsó hétvégén a téli hosszú hétvégén gyülekezeti kirándulásunk is, ami szintén úgy lett megkérdezve, hogy családok jelentkezését várjuk. Rendezünk családi sorversenyt, vagy éppen két templomban, egyházban vetélkedőt, aminek mind-mind az a feltétele, hogy családok jelentkezzenek. Családok alakítsanak csapatot. Egy csapatban kell, hogy legyen legalább 3 generáció képviselője. Ez a nevezési feltétel. És nagyon szépen veszik ezeket az akadályokat, megértették azt, hogy ez mennyire jó. És először megmondom őszintén, hogy a fiatalok, a tizenévesek egy kicsit berzenkedtek az ellen, hogy hát idősekkel együtt. És megtanultak együtt vetélkedni, együtt részt venni ezekben a versenyekben, együtt alakítani biblia ismereti csapatot, vagy együtt benevezni a pingpong versenyre, vagy a sakk versenyre, mert ezek voltak a feltételek. És azok a fiatalok ott vannak a templomban is, vasárnapról vasárnapra. És kezdenek részt vállalni abban, hogy a gyermekisten tiszteletbe is bekapcsolódnak. Igaz, még nem tudnak olyan felelősségteljesen részt venni ezekben a szolgálatokban, de már belekóstoltak. Már nem idegen számukra. Van egyfajta elindulás ebben is. Tehát alkalmat kell arra teremteni, hogy a különböző korosztályokhoz kapcsolódó vagy tartozó emberek megismerjék egymást, és megismerjék egymásnak az értékeit. Ezeket az ige hirdetéseinkben is tudatosan próbáljuk tanítani. És kérjük a presbitereinket ott Böszörményben, hogy tudatosan vegyenek részt ilyen többgenerációs alkalmakon. Nálunk 16 presbiter van a presbitériumban, és a tavalyi táborban ebből a fele ott volt. 8 ott volt, 8 presbiter részt vett a több generációs nyári táborban. A harmadik fontos tulajdonsága az egészséges biblikus gyülekezetnek, hogy van egy fejlődési iránya. Egy irányt határoztunk meg, aminek mentén megpróbálunk dolgozni. Megpróbálunk közösen tevékenykedni. Van egy távlata a gyülekezetnek, amit látnak a presbiterek elsősorban, de igyekszünk fölmutatni szintén ige hirdetésekben ezt a fejlődési irányt a gyülekezet tagjai előtt is. Ennek az egyik fontos eleme az, hogy amit megtettünk utat, a mögöttünk lévő utat, az folyamatosan értékeljük. Megnézzük azt, hogy mi volt jó a mögöttünk hagyott esztendőben, mit kéne másképpen csinálni, mit kéne erősíteni. A másik eleme az, hogy azokat a dolgokat hangsúlyozzuk, amik segítik a küldetésünknek a teljesítését, amik pedig nem segítik, azt megpróbáljuk háttérbe szorítani. Nem kell mindennel foglalkozni egy adott gyülekezetnek. Viszont ami beleillik a küldetésébe, azt teljes erővel közösen együtt kell végezni. Tudni kell azt, hogy a misszió az pénzbe kerül. Tehát amikor abban gondolkodik egy gyülekezet, hogy iskolát indít, szociális otthont működtet, vagy egyéb egyéb tevékenységet, mint missziót akar végezni ebben a világban, akkor nagyon komolyan kell azzal számolni, hogy ez pénzt von el, ez pénzbe kerül. Ez áldozatokkal jár. Annak idején, mielőtt szétrombolták volna az egyházi közoktatási rendszert 1948-ig, nem fejkvóta rendszer volt, hanem a gyülekezetek adták össze a kollégiumoknak az ennivalót. Nagyon komolyan vállalták az anyagi terheket a legkisebb gyülekezettől a legnagyobb gyülekezetig. Ma ez az áldozatvállalás feledésbe ment. Azt kell mondani. Lelettek róla szoktatva az emberek. Ezt, hogyha itt a ladányi gyülekezet iskolát akar indítani, föl kell eleveníteni az áldozatvállalásnak a fontosságát. Az Isten iránti elkötelezettségünket erősíteni kell, meg kell mutatni, nem csak szavakban, hanem abban, hogy kinyitom, ha kell, akkor a pénztárcámat is. Szokták azt mondani, hogy az embernek a pénztárcája tér meg legutoljára. De előbb-utóbb meg kell, hogy térjen. Hogyha missziót akarunk végezni a gyermekek között, a családok között, vagy éppen az idősek családjaiban azzal, hogy az idősekkel foglalkozunk, akkor bizony szükséges anyagi áldozatokat is vállalni. Fontos, hogy a presbiterek segítsenek bennünket, lelkészeket abban, hogy a fejlődés irányát az folyamatosan tudjuk kontrollálni. Meg tudjuk azt vizsgálni, hogy mi volt a jó az elmúlt esztendőben, és mi volt a kevésbé jó, amin változtatni kell annak érdekében, hogy a gyülekezetünk egy irányba menjen. És ne az legyen, hogy egyik évben jobbra megyünk, a másik évben balra megyünk, nem politikai értelemben, hanem a céltudatosságot tekintve, mert akkor, amit egyik évben fölépítünk, a másik évben egy másik gyülekezeti programmal esetleg le tudjuk rombolni. Fontos, hogy évről évre ugyanaz a haladási irány legyen, és ezt következetesen tudjuk végezni. Az egészséges gyülekezet következő, és itt ebben az előadásban az utolsó jellemzője az, hogy meg tudja szólítani a mai kor a 21. század emberét. Szerencsére találtam ezt a képet, ami egy olyan, mint egy röntgenkép. A mai ember az nagyon racionális. Hiszem, ha látom, elven működik a mai ember. Nagyon nehéz őket megszólítani, de ha egészséges egy gyülekezet, akkor képes megszólítani. Mert Isten igéje sosem volt annyira vonzó, mint a sektáknak a tanítása. Azonban mégis vannak erre jó példák, hogy meg lehet őket szólítani. Mert az emberek vágyakoznak arra, hogy velük törődjenek. Vágyakoznak arra, hogy Isten igéjéről tiszta, egészséges tanítást halljanak. Meg kell azt tanulni, illetve folyamatosan tanulni kell, hogy hogyan tudjuk megszólítani a mai embereket. Lehet, hogy változtatnunk kell az ige hirdetési nyelvezetünkön. A megszokott formulákat félre kellene tenni, és újra kell gondolni, hogy mit prédikálok, és hogyan prédikálom. Nekem, mint lelkésznek. Mi ezt tettük 3 évvel ezelőtt. És folyamatosan ilyen szempontból is kontrolláljuk magunkat, hogy értik azt, amit mondunk, érthető szavakkal beszélünk, mikor ott van 5-600 ember a gyerekektől elkezdve a szüleikig, ahogy mondtam, 350 diákunk van, nekik nem lehet tradicionális nyelvezettel prédikálni, mert nem értik, hogy miről beszél a lelkész. Egészen másképpen kell beszélni. Van, amikor sikerül ez, van, amikor kevésbé. Időszerű témákat, kérdéseket kell felvetni, mert azok foglalkoztatják az embereket. És azokra kell a Szentírás alapján hiteles választ adni. Éppen ezért a presbitereknek abban lehet nagy feladatuk és szerepük, hogy olyan témákat javasoljanak a lelkésznek, ami az embereket úgy általában érdekli. Nem biztos, hogy a lelkészhez közvetlenül eljutnak ezek az információk. De a presbiterek sokkal inkább a hétköznapi életben élnek. Ha kimennek földet művelni, ha elmennek dolgozni világi munkahelyre, akkor össze tudnak szedni olyan témákat, amivel a lelkészüket segíthetik, hogy milyen kérdésekben várnak az emberek eligazítást, tanítást. Fontos az, hogy a gyülekezet az ne legyen múzeum, hanem legyen egy olyan hely, ahol otthonosan érzik magukat az emberek, legyen annyira modern, mint az átlag gyülekezeti tagoknak a lakása. Mert Isten igéje az mindig modern, mindig időszerű és aktuális. És ezt az mindig és időszerű üzenetet kell megfelelő módon átadni az embereknek. Jézus Krisztus ugyanezeket a szavakat mondta 2000 évvel ezelőtt. Megértették akkor is, és ma is megértik nagyon sokan. Ha megfelelő módon tudjuk számukra átadni. Szintén az efézusi levélben írja Pál, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ezékiel pedig jó pár száz évvel korábban azt írja, újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Tehát amit a reformátoraink a 16. 17. században mondtak, hogy az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia, az ma is érvényes, a 21. században. A presbiterek szerepe az a munkában valósul meg, össze kell fogni és vált-vált vetve kell végezni, lelkesedni Isten ügyéért együtt szolgálni. Ez egy csapatmunka. Tanítványok lesznek, talentumaik szerint szolgálnak a presbiterek, és engedelmességgel szolgálnak. Az engedelmesség az azt jelenti, hogyha Isten 5 dolgot kér tőlünk, és mi csak 4 dolgot teszünk meg, akkor mi engedetlenek vagyunk. Az engedelmesség az azt jelenti, hogy amit kér tőlünk Isten, azt megtesszük. Ha kevesebbet teszünk meg, engedetlenek vagyunk. Talentumaink szerint szolgálnak, segítsük egymást abban azt fölismerni, hogy kinek milyen adottsága van, amivel jobban tud a gyülekezetben szolgálni. És mindez pedig arra van alapozva, hogy Jézus Krisztus követői vagyunk mindannyian. A végeredmény pedig nem lehet más, mint az, hogy a gyülekezet be fogja tölteni azt a küldetését, amit a mi Urunk helyezett a szívünkre. Péter fogalmazza meg első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. S hadd olvassak föl még 5 sort, egy tanmesét. Egyszer volt, hol nem volt, volt 4 ember, név szerint mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni, de mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki sem csinálta meg. Valaki nagyon megdühödött emiatt, mivel ez mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki sem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett az, aki mindenkit okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna. Köszönöm szépen a
figyelmet,
és legyen áldás mindannyiunknak a szolgálatán.